Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 659. énekünk első versét. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja a lábnyomát, szelek szárnyán suhan, mint titkos bánya mélyében formálja terveit. De biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus, Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Isten ajándéka a gyermek, ezt mondja a Zsoltárok könyve, és ez egy csodálatos dolog. Tényleg olyan érzésünk lehet, mint amikor egy ajándékot kapunk, nekem legalábbis mindannyiszor, amikor ott voltam a szülésnél, akkor ez a megrendítő érzésem volt, hogy ugye az ajándéknál mindig az az érzésünk, hogy hát, ha eltalálták, hogy olyan ajándékot adtak, hogy hogy is érdemeltem én ezt ki, hát miért kapom én ezt meg, milyen csodálatos dolog. Hát a gyermeknél, hogy ne éreznénk így, azt mondja a Biblia, hogy a mindenható Istennek a csodálatos ajándéka. Az ajándék az egy olyan dolog, amelyik arra hív, hogy az ajándékozónak a szeretetét ismerjük meg még közelebbről. És a gyermek, mint ajándék is erre hív minket, hogy az ajándékozó Isten szeretetét keressük, és ismerjük meg mélyebben. Ez az ajándékozó szeretet, ez egy személyes szeretet. A kapcsolatainkban mindig az ajándék egy személyes dolog. Az Isten is a személyes szeretetét fejezi ki az ajándékban, és arra hív minket, hogy keressük ezt a szeretetet, mert tőle még ennél az ajándéknál is nagyobbakat tudunk kapni. Hihetetlen dolog, mert egy gyermek hatalmas ajándék, de az Istennel való kapcsolat, közösség, az ő szeretete, az, hogy Jézus Krisztusban odaadta az életét értünk, hogy a Szentlélek által jelen akar lenni a mindennapjainkban, ez még csodálatosabb ajándék, és a gyermek ajándéka erre hív minket, hogy keressük az Isten még nagyobb ajándékait, ami között a legnagyobb az, hogy ő személyesen akar az életünkbe ott lenni, és kapcsolatot akar velünk. És minden kapcsolat, ez ápolásra szorul. Tehát olyan kapcsolat nem létezik, amiben évtizedenként találkozunk, vagy legalábbis az nagyon hiányos kapcsolat. Az Istennel való kapcsolat is ilyen folyamatos kell, hogy legyen, keresve az ő jelenlétét, bűnbocsánatát, tanácsát naponta, így legyen. Amen. Most arra kérlek, kedves testvéreim, hogy valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségében, helyünkről fölkelve mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, csodálatos ajándékodért, az életért. Köszönjük ezeknek a gyermekeknek az életét. Köszönjük, hogy az édesanyákkal is ott voltál a szülés nehéz óráiban. És köszönjük, hogy ott akarsz lenni velünk a nevelés még nehezebb idejében. Köszönjük, hogy te akarsz nekünk bölcsességet, türelmet, szeretetet, örömöt adni újra meg újra. Kérünk, hogy segíts rád figyelni, a te megváltó szeretetedből élni napról napra. Amen. Virág, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Amen. Léna, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Megkérem a kedves keresztelős családokat, foglaljanak helyet a padokba, a gyülekezettel, és mindnyájan foglaljuk el helyünket. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a mai istentisztelten az egyházmegyei szószékcsere keretében Varga Róbert, nagykovácsi lelkipásztor testvérünk szolgál köztünk Isten igéjébe. Szeretettel kívánjuk Isten áldását életére, családjára, gyülekezetére. A mai istentiszteleten megkereszteltük Köböl Anita, Léna Janka nevű, valamint Székács István és Farkas Virág, Virág Brilliana nevű gyermekét. Isten áldása kísérje a szülőket, és segítse a hitben való nevelés terén. Iratterjesztésünkben kapható az új református énekeskönyv. Erre mostantól kezdve fokozatosan át fogunk térni ennek tára, majd a táblák egyikén az új református énekeskönyv számozását fogjuk alkalmazni a következő istentiszteleteken. Vásároljanak belőle a testvérek, és ismerkedjenek vele, fogjuk tanítani is az istentiszteltek előtt. Hirdetem, hogy a konfirmációs előkészületek megindulnak, a már első évet végzett testvéreink számára a szombat 3 órakor lesz a konfirmációs előkészület, a új konfirmandusok apostolokkal pedig egyeztetés folyik, hogy mi milyen időpontban legyen. Kérjük még a jelentkezéseket, a héten várjuk szeretettel. A templom felújítása az állványozással megkezdődött, amint láthatják a testvérek, tehát most már szigorúan nem szabadott közlekedni azon a részen. A közeljövőben a másik oldalon is föl fognak állványozni, és attól kezdve csak körbe az utcán lehet közlekedni a két épületünk között. A testvérek szíves türelmét és megértését kérjük. Most folytassuk az istentiszteletet, énekeljük a 100. zsoltárunkat mind a 4 versével, így kezdődik: e földön ti minden népek.
Istennek örvendjetek, előtte szép énekekkel szolgáljátok őt víg szívvel. Tudjátok, hogy ez az Isten, ki minket teremtett bölcsen, és mi vagyunk ő népei, és ő nyájának juhai.
Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk a 23. zsoltár szavain keresztül. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. A halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Helyünkről felállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy csendet akarsz teremteni körülöttünk, és belül a szívünkben is. Annyi vihar vesz körül minket, és annyiszor dúl bennünk is vihar. Mind amiatt, ami történik, amit mondanak nekünk, amit mi mondunk, amit el kell hordoznunk, vagy amit mi okozunk másoknak. De köszönjük azt is, hogy bármilyen vihar van, te ott vagy velünk, te segíteni akarsz, te a viharokon is Úr vagy, és a végén megláthatjuk a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy akárhonnan jöttünk is, akár miben vagyunk is, akár milyen a múltunk, te, aki a múlt, a jelen és a jövő Istene vagy, oldhatatlan szeretettel szeretsz bennünket, megkülönböztetés, személyválogatás nélkül. És köszönjük, hogy mára is elkészítetted a te üzenetedet, és mi ezzel meggazdagodva mehetünk innen el. Amen. Igehirdetés előtt a 659. dicséretünk 3. verszakát énekeljük el, bölcs terveit megérleli.
terveit megérleli, ügyet fokozt az át. Én baja, Csesszú világ, kérdődött, mondszója őt, annak egy az nem állt.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyen keresztül ő szólni akar hozzánk, a mindenható Isten a halandó emberhez. Eképpen olvasom a Máté evangéliumából, a 14. fejezetből, a 22. verstől. Ezután nyomban sürgetni kezdte Jézus a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta őket, egyedül felment a hegyre imádkozni, amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták: kísértet ez, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt: jöjj! És Péter kiszálltva a hajóból járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta: kicsiny hitű, miért kételkedtél? Az akadályok az életünkben azért vannak, hogy megkerüljük azokat, és egy ilyen akadály az válhat keserűség forrásává, bosszus, idegeskedés forrásává, dühít minket az, ha nem megy az üzlet, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Ugyanakkor elfelejtjük azt, hogy az akadályok azok lehetnek áldás forrásává is. Talán többen emlékszünk arra az apostolok cselekedeteiből, a 16. fejezetben Pál apostolról azt olvassuk, hogy elhatározta, hogy elmegy egy missziói területre, és azt olvassuk, hogy de megakadályoztatott benne. És az akadály után életében először átlép Európa földjére. Vagyis, gondoljuk csak ezt végig, mi, akik Európában keresztény templomokba járunk, egy ilyen akadályoztatás következményei vagyunk. Ez ilyen egyszerű. Akadályt tett Isten Pál útjába, nem idegeskedett, nem dühösködött, hanem megértette, hogy valami mást akar az Isten. A várakoztatás és az akadályoztatás nekünk, újra mondom, sokszor ingerültség forrása, de az beleillik az Isten tervébe. Így kerül át az evangélium Európába, és így hallhatjuk mi is azt. Ha most ezt végig gondoljuk, akkor egy kicsit az elmúlt hét eseményeit lehet, hogy más színben látjuk. Én nem értettem Istent, hogy miért várakoztatott a társkérdésben. 15 évig éltem egyedül, és utána adott Isten feleséget. És emlékszem rá, amikor az volt a nap égében az egyik Zsoltárban, 128. Zsoltár, hogy feleséged, mint termő gyümölcsfa, gyerekeid, mint olajfa csemeték asztalod körül, fogalmam nem volt, hogy ki lesz az. És akkor édesanyám megkérdezte, mondtam, hogy nem sokára megnősülök. És kérdezte, hogy ki az illető. Mondom, még nem ismerem. Jó van, fiam, hát te mióta hívő lettél, valami nem stimmel. Nem tudtam, hogy ki az, akit Isten elém hoz majd. Aztán megismertem, feleségül vettem, ott ültek a három lányunk, az olajfacsemeték, annak a háznak a nappaliában, amit örököltünk, az asztal körül, mert azt mondja, hogy így áltatik meg a férfi. Érdemes megvárni, akit Isten rendel, amit Isten rendel, de ez időnként úgy működik, hogy letesz egy akadályt, újra mondom, mi szeretnénk megkerülni, átugrani, átásni magunkat alatta, inkább azt kellene csinálni, hogy végig gondoljuk, hogy mi az akadály értelme. Azt mondja a Pál apostol, hogy amik rajtam estek, azok inkább előre menetevően szolgáltak az evangéliumnak. Hát őt azért elég sokszor megverték, bebörtönözték, megbotozták, és mindig azt írja, hogy nem az az őrült Néró, hanem én Krisztus fogja vagyok az evangéliumért. Én Krisztus fogja vagyok. És a végén ott van az a döbbenetes mondat, ugye Rómába kerül, tudjuk, és a végén ott van az a mondat, köszöntenek titeket a császár házából való keresztények. Azért gondoljunk ebbe bele. A római birodalom, mi el sem tudjuk képzelni, ehhez képest a Szovjetunió gyenge kezdet volt. Mekkora birodalom volt a római birodalom? Pál egy töpörödött beteg, hajlott hátú gerincbeteg férfi, ki mindenki mosolygott, mit akar ez a csacsogó, átkerül Európába, elkerül fogolyként a császár udvaráig, és ott emberek hitre jutnak. Köszöntenek titeket a császár udvarából való keresztények. Hányattatás, megverettetés, börtön, kalóda, kicsúfolás, nevetségesség, és a végén, mert mindig a végeredmény számít, és az ember rövid távon gondolkodik, nem? Ma üssünk nyílbe valami üzletet, csak sikerüljön, valami jöjjön össze, a zöldséges is sokszor ezt csinálja, alul van a gyengébb barack, de ráteszi, adjuk el ezt is, nem gondolkodnak az emberek hosszú távon. Jeremiás azt mondja, hogy nem gondolta a jövőjére, csodálatosan alásüllyedt. Ez is törvény. Pál gondol a jövőre, felemelkedik, és hirdeteti az evangéliumot. Jézus elbocsátja a sokaságot, ezt a részt ezzel kezdít. A tanítványoknak meg azt mondja, hogy menjetek előre, üljetek be, menjetek át a túlsó partra. Valami fontosakat akart nekik elmagyarázni? Persze. Miért nem megy velük? Mert azt szerette volna, hogy megértsenek valamit, amit csak a viharok közben lehet megérteni. Mi általában szeretjük a kényelmes életet, oda van készítve a ropi, a sör, a távirányító, meg a 260 csatorna, nem is értem, hogy mire, hát kinéz végig ennyit, idő sincs rá igazán, de mindegy, hát sokan szeretik a kényelmes életet, ez önmagában még nem lenne baj, de amikor csak ez a fontos, az azért probléma, amikor kihúzzák alulunk a kényelmes élet szőnyegét, akkor nagy esés jön. És ezt már nem szeretjük. Mit akart itt Jézus? Hogy látván a kenyér és a halszaporítás csodáját, beleülve a halászbárkájukba, átküldi őket a túlsó partra, jön egy vihar, és hogy a viharban is megértsék, hogy van valaki, aki azon is úr. A végén elhangzik ez a mondat, minden akadályoztatás ellenére, hogy valóban Isten fia. Ez volt a cél. Megértsék, hogy amikor jól mennek a dolgok, amikor, ahogy nem régen az egyik ifjúsági órán mondta valaki, hogy dől a lé, vagyis jön a pénz és gyarapszunk, hát akkor könnyű Isten hívőnek lenni, nem? De amikor szorongatnak a körülmények, amikor nehézségek vannak, akkor már sokkal nehezebb. Vagy lehetetlennek tűnik. Jézus nem megy el a tanítványok mellett a baj idején. Mit olvasunk? Ezek a férfiak komoly, erős, felnőtt férfiak voltak, akik értettek a hajózáshoz. hiszen ott nőttek föl a Genezáret tó partján. Senki nem mondhatta rájuk azt, hogy nem értenek a hajózáshoz. Értettek hozzá, hát meglett férfiak voltak, ez volt a szakmájuk. Itt biztos, hogy van köztünk olyan, aki ezzel, azzal, amazzal foglalkozik, vannak tanárok, vannak asztalosok, esetleg vízvezetik, szóval most csak találhatok, nem biztos, hogy olyan, nem is ez a lényeg. Hát azért, ha valaki ezt régóta csinálja, akkor ért hozzá. Ők a halászatot végezték régóta. A Genezáret tó minden zegét, zugát ismerik. 45 éve vettünk egy pici nyaralót a Balatonnál, azt a területet ismerjük. Tudom, a bal oldalon fönt egy sötét felhő van, egy óra múlva rettenetes vihar lesz, mert ismerjük. Ők is ismerték. Most azonban azt olvassuk, hogy olyan vihar tört rájuk, amivel nem tudtak mit kezdeni. Az ember mit mond az Isten nélkül, mert hogy mindnyáján úgy születünk meg. Ezek a kicsi aranyos gyerekek, ők nem keresztények. A keresztelőtől nem lettek azok. Majd amikor maguk döntenek Jézus mellett, akkor azok lesznek. Most kapnak egy aláírt, kitöltött biankót, csekket tulajdonképpen. Jézus Krisztus a nevével aláírta. Enyém vagy, szeretlek. És egyszer majd nekik is, ha nagyobbak lesznek, és ezért fontos, hogy úgy neveljük, és úgy neveltetjük, válaszolhatnak az Isten hívására. Ez az egésznek a lényege. Titeket, szülőket, keresztszülőket pont erre akar nevelni az Isten. És a tanítványokat is erre akarta nevelni. Hogy válaszoljanak az Isten lépésére. 56-ban mi a rádióval szemben laktunk, mindent elveszítettünk. Ripityával lőttek mindent. Lent ültünk a pincében, miközben a bevonuló hadsereg, ugye az idegen hadsereg, begyűjtötte mindazt, amit a lakásokban lehetett találni. És mire fölmentünk, nem maradt semmi. Aztán újra le kellett menni, és a végén már lakásunk se volt, mert egy aknagránát végigment az emeleteken, és mindent lerombolt. És ott álltunk kifosztva, és úgy, hogy nem volt hol laknunk. Aztán ez a kérdés is megoldódott, de ilyen az élet, nem? Azt hiszük, hogy tudunk hajózni. Értünk mi a szakmánkhoz. Értünk az életvezetéshez. Hát akkor miért van annyi emberi tragédia? Akkor miért hallgatom hétről hétre az emberek élet történetét, hogyan megy tönkre az Isten nélkül? De hát nem is lehet ez másképp. Mert azt hiszük, hogy tudunk hajózni, de jönnek a viharok, és kiderül, hogy nem bírunk vele. Ember feletti vihar tart a tanítványok felé. Meglett hajósok voltak, és mégsem bírnak a viharral. Hol a tévedés? Ott, hogy azt hisszük, hogy az életünket berendezhetjük az Isten nélkül. És egy ideig tényleg megy. Ez benne a csapda, hogy úgy néz ki, hogy sikerül. Emlékszem az utolsó beszélgetésre múlt héten, mikor a fiatal már azt mondta, hogy azt hittem, hogy végre ez a férfi igazán szeret. És kiderült, hogy egy csomó mindent nem mondott el, neki az illető becsapta magyarul. És megint ott maradt 35 évesen egyedül. Újra becsapva, újra, és ez már hányadik volt. És ez így van. Az élet minden területén. Míg rá nem jövünk, mert ezt akarja az Isten, hogy nála nélkül nem lehetünk boldogok. Élhetünk jól, gyűjtetünk bármit, jártam olyan fürdőszobával, aranyozott volt a vízcsap, meg a kádcsap is, mert megtehette az illető. És ott ült összetörve, mert valaki meghalt a családban, aki számára a legfontosabb volt. Mire ment az aranyozott csappal? Meg a szuperbútorokkal, meg semmire. Ezt nem azt mondom, hogy baj, ha van, talán nem kell aranyozni, de ha jó körülmények között lakunk, nem ez a baj. A probléma ott van, amikor úgy gondoljuk, hogy az élet viharaljon, mert jönnek, ha tetszik, ha nem, tudunk az Isten nélkül hajózni. De nem lehetséges. Itt a tanítványoknak sem sikerül. Mivel Isten nem vesz ki minket a világból, ezért mindaz, ami a világban van, az nagyon keményen érint bennünket. A hétköznapi kicsi harcokban is, meg a nagyobb harcokban egyaránt. A terhek jönnek, és sokszor mi nem tudjuk megoldani ezeket. Először ezelőtt, a történet előtt, ott van a kenyérszaporítás csodája. Meglátták az Isten hatalmát, belengedi őket a viharba, mert ott is szeretné megmutatni Isten a hatalmát. Emlékszünk, imádkozik Márta és Mária, amikor Lázár beteg, és Jézus nem megy oda, és meghal Lázár. És azt mondják, hogy hát könyörögtünk, akit szeretsz beteg, és nem jöttél, ha itt lettél volna, nem hal meg. És Jézus erre nem mond semmit. Mit csinált? Könyörgött értük. Miért? Mert többet akart adni, értjük? Többet akar adni, mint amit kérünk. Ők kérték azt, hogy gyógyítsa meg. Jézus pedig föl akarta támasztani, és ez sokkal több volt. A gyógyításban látták már az ő hatalmát. De azért az, hogy egy harmadnapos oszló holttestet föltámaszt, ezt azért nem látták. Kimennek együtt a temetőbe. Megkérdezi Jézus, hogy hova helyeztétek el. Ott van, és sír velük együtt, mert szereti őket. És aztán azt mondja, hogy vegyétek el a követ. Olyat kér tőlük, ami vallásilag tisztátalanul tette őket. Megfogni egy sírkövet. Egy zsidó ember számára ez maga volt a vég. Vallásilag tisztátalan lett volna. És megteszik, mert Jézus mondja, elvették a követ, ő beszól a sírba, és azt mondja, hogy Lázár, gyere ki, és kijött a halott. Ezt még nem látták. Azt igen, hogy meggyógyított beteget, de hogy föltámasztott egy harmadnapos halottat, értjük? Ott is volt egy akadály. Nem ment, amikor beteg lett Lázár, és hiába hívják. De megy a temetőbe velük, együtt érez velük, és belenyúl a törvényekbe, eltörli egy pillanatra a természet törvényeit az élet és halál kérdésében, mert megmutatja, hogy ő a mindenható Isten, és olyat cselekedett, amit soha életükben nem láttak. Ha hiszel, ezt mondja nekik, meglátod az Isten dicsőségét. Készíti tehát, és felkészíti őket Jézus. Ott vannak a viharban, megy hozzájuk a tengeren járva. Ez megint olyan, aminél megáll az ész. Hát valaki a vizen jár, jó van, lelkész úr, nyugodjon meg, nem kell túlzásba esni. Hát igen, tényleg így van. Itt megáll az ész, Lázár sírjánál is megállt. Megáll az ész, és innen kérem szépen, már csak hittel lehet tovább lépni. Úgyhogy most reggel vizsgázunk. Hol a határ nálunk? Mi az, ami kiveri a biztosítékunkat? Lelki értelemben. Igen, hát tényleg szeret az Isten, ezt olyan jó hallani, igaz is egyébként. Na de az, hogy föltámaszt egy halottat, józanodjunk már kérem szépen. 2022-ben vagyunk, nem sokára. Na de el kell dönteni. Úr a viharokban, Úr az életen és a halálon, a betegségen, ő tud nekem társat adni, az anyagi helyzetem jobbra fordítani, világossá tenni, hogy mi a célja velem, vagy nem. Meddig terjed a mi szívünkben az Isten hatalma? Hol van vége? A tanítványok megrémülnek, azt olvassuk, azt hiszik, hogy kísértet közeledik felőjük. Ez teljesen normális emberi reakció. Hát ki gondolt arra, hogy Jézus tud a vizen járni? Értelmes ember erre nem gondol. Ez teljesen emberi. De Jézus pont ezt akarta megmutatni, hogy értsétek már meg. Hát ha én Isten fia vagyok, akkor nekem a fizikai törvények a kezemben vannak, nem? Képzeljük magunk elé, hogy mi most egy tyúkolban tyúkok vagyunk. Bocsánat, hogy ilyet mondok. Egy tyúk élete abból áll, víz, mag, és utána vágóhíd. Bejön az állatgondozó, sötét van már a tyúkolban, bejön az állatgondozó, oda nyúl a falhoz, fölkapcsolja a villanyt. Mire gondolnak a tyúkok? Jé, ez a nagyobb tyúk éjjel is tud világosságot csinálni. Nem tudják, hogy van vezeték a falban, nem tudják, hogy van fázis, nulla, kapcsoló, áramerősség, mindenről semmit nem tudnak. Hát az Isten hatalma az ilyen, ehhez képest mi csak így tudunk gondolkodni, és ez nem bántás, tényleg így van. Hát az Isten azt mondta, figyeljük meg, legyen világosság, és lett. Azt mondta, hogy legyen mókus, és ott volt a mókus. Legyen teve, és ott volt a teve. Hozzana a föld maghozó füveket és fákat. És egy szempillantás alatt megtörtént. Mert amit kimond az Isten, az megtörténik. És fordítva is igaz. Amit mond az igehirdetés által, az is megtörténhet az életünkben. Mennyire terjed a mi hitünk? Hol a vége? Mit hiszünk és mit nem hiszünk el? Dúl a vihar, Jézus közeledik, és figyeljük meg, hogy mindig ő teszi meg a nehezebb és a hosszabb utat felénk. Ő közeledik a tanítványokhoz, és megszólítja őket. Mit mond? Azt mondja, hogy bízzatok, ne féljetek, én vagyok. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ezt többféleképpen lehet hangsúlyozni. Bízzatok, én vagyok. Bízzatok, én vagyok. Bízzatok, én vagyok. Hát ismertek, nem? Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És akkor Péter mond valami emberileg elképesztő szemtelenséget. Azt mondja Jézusnak, de nem volt az egyébként, nem volt szemtelenség, meg tiszteletlenség. Azt mondja, hogy ha te vagy Jézus, akkor parancsold meg, hogy én is tudjak a vízen járni. De zseniális ez a Péter, nem? Ki akar fogni Jézuson? És Jézus olyan kedves szeretettel veszi körül, és azt mondja, jó Péter, hát ha neked ezen múlik, hát akkor gyere. Hát akkor lássuk, szállj ki a hajóból, azt mondja neki Jézus, ő pedig így szólt, jöjj. És Péter kiszállva a hajóból, járni kezdett a vizen. Itt megint van egy töréspont, nem? Megáll az ész, hát tényleg megáll. Most van ilyen? És akkor nekem azt mondja itt, Hárosnál menjek ki a Dunapartra, és átmegyek híd nélkül. Nem erről van szó. Arról van szó, ha az Isten mond valamit, akkor az megtörténik. Ez tényleg így van. Újra megismétlem. Nekem azt mondta egy reggel, hogy feleséged, mint a termő gyümölcsfa. És én nem tudtam, hogy ki lesz az. Aztán eltelt egy bő fél év, és akkor megismerkedtünk. És minden szó szerint házad belsejében olajfacsemeték, most már elég nagyok az olajfacsemeték, a legnagyobb 27 éves, 27 évvel ezelőtt, itt 28 évvel. Ezelőtt mondott valamit az Isten, és ma is ott vannak, és gyakran mondom nekik, hogy kettes számú olajfacsemete. Gyere ki a szobádból, és itt tovább. Még kettő velünk lakik. Tehát így történik. Próbáljuk már ki. Hát ha oda jönnek hozzánk az utcán, hogy vegyük meg arany, lehet, hogy az, lehet, hogy nem. De megpróbáljuk, nem? A királyvíz erre van. Arany vagy nem? Arany vagy nem? És ez normális. Jogunk van kételkedni. Nem igaz, hogy nincs jogunk, de hogyne. Csak a kételkedésünket az Istennek mondjuk el. Neki mondjuk el. Uram, megmondom őszintén, én ezt nem hiszem el, így tudom, Péter kiszállt. Az, hogy te jártál a vizen, hát igen, ez még belefér, mert te Isten fia vagy. Na, de hogy Péter is? Hogy neki is sikerült? Hát azért nem. De mondjuk el az Istennek. Majd ő be fogja bizonyítani, ha akarja, és ez a terve és célja velünk, hogy megértsük, hogy neki tényleg minden lehetséges. A lehetetlen specialistája az Isten. Hát ez a lényeg. Ő a lehetetlen dolgok specialistája. De sokszor láttuk. Az első gyerekünkre azt mondták a kórházban, amikor megszületett, hogy meg fog fulladni egy órán belül. Búcsúzzunk el tőle. Vége. Ott térdeltünk és sírtunk a feleségemmel. De kimondtuk, hogy Isten, ez az akaratod, legyen úgy, ahogy te akarod. És letettük. Tüdejében voltak olyan foltok, amire azt mondták, hogy nem fog tudni lélegezni, vége. Két nap múlva volt egy újabb tüdőröngen, és azt mondja az orvos, hogy uram, csoda történt, rendben van, nincs semmi baja, hazavihetik. Csoda történt. Mondom, hogy nekem mondja, hát mi ebből élünk. És azt mondja, ki maga? És akkor elmondtam, hogy református lelkész, hogy ja, hát magának könnyű. Miért lenne könnyű? Nekünk is ugyanaz volt, mint más szülőnek. Végig kellett járnunk a gyötrelem és a búcsúzás útját. Mint ahogy másoknak is. De az Isten segítségével túléltük, és ma 22 éves ez a lányunk. Mert valamit mondott az Isten, és az meglett. Oda megy tehát Jézus, Péter kiszáll a hajóból, elindul a vizen, és aztán körülnéz, és mi történik? Elkezdett süllyedni. Mit csinált? Levette Jézusról a szemét. Levette Jézusról a szemét. Értjük? Ha megszűnik az Istennel a szemkontaktus, nyilván nem tudok az Isten szemébe nézni, mert ő lélek, nem test. Ez egy kép, amit a Biblia használ. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy végre vedd már elő a Bibliát, ha ott porosodik a polcon. Nyisd ki! Kezdeményezd a beszélgetést az Istennel. Hát ma reggel a nyomorult emberi beszéden keresztül ezért mondja az Isten. Én csak az üzenetet adom tovább. Nyisd ki a Szentírást, kezd el olvasni. Én azt se tudtam 28 éves koromig, üzletkötőként, hogy van Biblia, meg van Isten. Nem tudtam róla. És akkor valaki elmondta, hogy jé, erről nem hallottam semmit. Elkezdtem olvasni a Bibliát, és mérges lettem, hogy soha nem mondta ezt nekem senki, hogy van egy ilyen könyv, és hogy Isten ilyen kézzel foghatóan tud beszélni. Így indult el az egész. 28 éves koromig nem érdekelt az egész. Éltem a viharos életemet az Isten nélkül, és én is azt hittem, hogy tudok evezni, meg tudok hajózni. Hát aztán jött ez az amaz, ahogy ez jönni szokott, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy nem lesz ez így jó. Valamit kéne csinálni. És egyszer csak valaki elhívott a munkahelyemről egy evangelizáció, egy istentiszteletre, és ott kezdtem el gondolkodni azon, hogy hogy is van ez. Péter tehát kiszáll, leveszi Jézusról a szemét, és elkezd süllyedni, és ez törvényszerű. Ha nincs ott a tekintet köztem és Isten között, akkor süllyedünk. Akkor nincs másképp. Csak elmerülni lehet. Mi történik? Péter kiált, és azt mondja, hogy Uram, tarts meg! Jézushoz kiált. Próbáld már ki, hogy működik-e. Ez nem olyan, mint egykor az NDK-varrógép. Az üzletbe ment, hazavittük, azt nem. A szovjet dolgokról már nem is beszélve. Két hónapig ment, aztán hát ilyen világ volt. Ma is így van egyébként sokszor. A legmodernebb ketyere, 46 gomb van rajta, csak azt nem tudja, amire igazán szükség van, és amiért megvettük. Ez nem ilyen. Az Isten működik. Nincs olyan, hogy foglalt, megöregedett, nincs otthon, házon kívül van, magán kívül van. Nincs ilyen. Az Isten mindig elérhető. Uram, ments meg! És mit olvasunk? És ez olyan döbbenetes. Jézus azonnal kinyújtotta a kezét. Testvérek, azt a kezet nyújtja felétek, amelyiket odaszegezték a keresztfára. Érted, miattad és helyetted. Értem, miattam és helyettem. Szenvedett a Golgotán. Ide ütötték be a vastag szögeket, mint a két kéz és két láb, odaszegezték ég és föld közé, hogy nekünk új örök életünk lehessen. Hogy ne kelljen a viharba egyedül küszködni, hogy megtaníthasson evezni és haladni, élni, hogy békességünk, boldogságunk legyen, mellesleg, amikor majd a határon, mert egyszer eljön ám mindenkinek az utolsó órája, kérni fogják az útlevelet. Ott nem elég a személyigazolvány, meg a lakcímkártya. Ott kell, hogy legyen Jézus vérével a pecsét az életünkön, érvényes az Isten országába. Van ilyen útlevelet? Hiszel Krisztusban? Tudod, hogy mit tett érted, és abból élsz naponta, mert ezt akarja. Azt mondja, jöjj, Péter felé azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta, csak kedvesen egy mondta, hogy kicsinyítőd, miért kételkedtél? Én ugyanaz vagyok, mint a kenyérszaporításnál, meg Lázár föltámasztásnál. Semmi nem változott. Az Isten ugyanúgy szeret minket, hát úgy szerette ezt a világot, hogy önmagát adta értünk Krisztusban. Ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit olvasunk tehát? Kicsinyhítő, miért kételkedté? És itt valami olyan kedves, gyöngét, szeretetteljes kép. Mit olvasunk? Kimenti Pétert a hullámokból, együtt beszállnak a hajóba a végén majd, de itt még együtt mennek visszafelé. És ezt olvassuk. Odaértek és beszálltak a hajóba, és elállt a szél. Figyeljük csak meg! Amikor Jézus cselekszik, vagy eláll a szél, vagy ott van a viharban velünk, és bírjuk a vihart is. Viharálló. Vannak ilyen kabátok, nem áznak át, mert viharálló anyaggal vannak kezelve. Az Isten hit az impregnál minket lelki értelemben. Ellenállóvá tesz a viharok idején. Meg tudunk állni, és meg tudunk maradni. Mert átítat Isten az ő lelkével, ad erőt, békességet, józanságot, kitartást, szeretetet, irgalmat. Én elég sokat autózom, mert sokfelé kell szolgálnom. Hát időnként a gyerekek néha mondják, hogy csak nyugi, papa, hátul. Hát van, amikor nagyon nehéz nyugodt maradni a forgalomban. De a türelem, hogy nem húzom le az ablakot, pedig megtenném. Egyszer kérdezték, hogy te miért nem teszed ki a halat a kocsira, hogy egy keresztények vannak az autóban. Azért, mondtam a lányoknak, mert nem mindig tartom meg a közlekedési szabályokat. És hogy néz ki az, hogy egy hal emblémával ellátott autó átmegy a sárgán mondjuk. Nem célszerű. De nem bírom mindig megtartani. Biztos van közöttünk olyan, aki mindig mindent be tud tartani, én nem. Szóval azt mondta egy beszélgetés során nekem egy férfi, hogy lelkész úr, én megtartom a 10 parancsolatot. Mondom, meghajtom a fejemet maga előtt, mert van egy ember, akinek sikerül. Mert én nem tudom mind a 10-et egyszerre megtartani. Hol ezzel, hol azzal kerülök szembe, és ez egy nehéz kérdés, hogy ezt az eszenciát, csak a 10 parancsolatot egyszerre egyébként, vagy a lélek gyümölcse, a szeretet, a jóság, hűség, hogy ez egyszerre ott legyen az életünkben. Hát az életünk, a hit az harc, és nehéz. Időnként nehéz, néha sikerül. Ugye erre szokták mondani, vaktyúk is talál szemet, időnként tényleg sikerül, és tudunk keresztényként viselkedni. És akkor hálát adhatunk az Istennek. De azért sokszor nem megy és elbukunk, van bocsánat, mert Jézus vére megtisztít minket minden bűntől, és ha kezdünk süllyedni, lehet kiáltani. Kihúzta Pétert, megragadta őt, kicsinyítő miért kételkedtél, és olyan gyönyörű ez a kép, kéz a kézben Jézussal visszatérnek a hajóhoz. És beszállnak a hajóba, és elállt a szél. És tényleg így van. Ha ez az Isten akarata, egyszer csak abban marad a vihar. Egy másik alkalommal parancsol a viharnak, és megkérdezik, hogy ki ez. Hogy szól, és eláll a szél, és elcsendesedik a vihar. Mi történik? Mindezt látják a többiek a hajóban. És ezt olvassuk, hogy a hajóban levők leborultak Jézus előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Te ezt mikor mondtad ki életedben először? Vagy mikor mondtad ki utoljára? Jézus Krisztus az Isten fia. A nagykovácsi templom falára, akitől a terméskövet vettük, megbeszéltük vele, és ajándékba kifaragta a kőtáblába a halat, és alatta a görögön ott van az a szó, hogy Iktüsz. Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Ennek a rövidítése az első betűkből áll össze, és ez azt jelenti, hogy hal, ott van a hal. Ez egy missziói kőtábla. Mert a kirándulók sokan jönnek Nagykovácsra, és mindig megkérdezik, hogy mi ez a hal itt a templomon? Tetszenek pecázni valahol a gyülekezettel? Nem. Milyen jó, hogy elmondhatom. Az a görög felirat, nem is értik, hogy milyen szöveg az ott, az a görög felirat azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, megváltunk, és ez az ős keresztény jelkép lett a hal. Ezért van kint a templom falán. Mit mondanak tehát? Valóban Isten fia vagy. Ez egy nagyon rövid hitvallás, de lerogynak Jézus előtt, mert látják, ami történik. Ha olvassuk a Szentírást, akkor megérthetjük az Isten akaratát, célját, szeretetét. Kálvin János azt írja, aki messze megy Istentől, és a saját útjára indul, az a körülmények alakulásából maga veszi majd észre, amit jelent az Istentől rendelt határok túllépése. A körülmények alakulásából maga veszi észre, hogy mit jelent a határok túllépése. Észrevetted már? Átlépted a határt. Hát ne csodálkozz, ha nyakadba kapod, amit a nyakadba kapsz. Hát hogy lehetne másképpen? Nem? Én elég sokat dolgozom flexel, vasat vágok, fűrészelek, butort restaurálok, stb. Ez kikapcsol. Hát amikor flexel vágok, és nem figyelek oda, egyszer volt, hogy bekapta a kesztyümet. Az ujjam az ott maradt a helyén, abból picit vágott csak le, mert nem figyeltem oda egy pillanatra. És érvényesül a fizikai törvény. Ha egy gyorsan forgó géppel vágok, annak bizony van húzása. Ha nem figyelünk az Isten igényére, jön a merülés, csúszunk lefelé. Mondja nekem valaki, hogy nem így van. Az nem mond igazat. Az Isten nélkül csak lecsúszni lehet. Belvárosban egy étterem előtt láttam fiatal, 10 éves lányok hullarészegen. És a pincérek így lábbal kirúgták őket az étteremből, és beleestek hassal a pocsolyába. Szakadt az eső. És hogy elgondolkodtam ezen, miközben próbáltam nekik felállni, segíteni, hogy tényleg így van ez, az Isten nélkül csak így járhatunk, és nem csak az alkoholról van szó, egyébként is. Egészen mélyre süllyedhetünk. Mit olvasunk tehát? Leborulnak, és azt mondják, hogy Isten fia. Mivel fejeződik be ez a rész? Azt olvassuk, hogy és átjutottak a túlsó partra. Figyeljük csak meg, Jézus nélkül a viharban küszködés. Nem bírnak a viharban az evezőkkel. Belép Jézus a hajóba, eláll a szél, elcsendesedik a vihar, kimondják, hogy Jézus Isten fia, és azt olvassuk, hogy átjutottak Genezáret földjére. Oda indultak, oda is, de ugyanis, de nem értek oda, mert jön a vihar. Beszáll Jézus, idézélve az életük hajójába, az életünk hajójába, és eljutnak oda, ahova az Isten akarja, hogy eljussanak. Ez tényleg így van. Jézussal a hajóban ez teljesen más. Eljutottak a túlsó partra. Még egyszer megismétlem. Nem az hal meg, aki öreg, hanem az, aki soron van. Azért most a járvány alatt ezt világosan láttuk. Ezért nagyon fontos. Lehet, hogy van útlevelünk. Most Angliába újra kell majd. Útlevél már személyi. Nem lesz elég. Az útlevélbe, az enyémbe is bele van írva, hogy érvényes a világ összes országába. És az Isten országába érvényes az életed útlevele? Mert kérni fogják. Hol töltöd az örökké valóságot? Ez egy egészen komoly mai kérdés. Hol töltöd az örökké valóságot? Van-e útleveled a mennybe? Mert Jézus azt mondta, előre megyek, helyet készítek, ismét eljövök, magam mellé veszlek titeket, hogy újra együtt legyünk. Mi történik, amikor egy istenhívő ember meghal? Átveszi az Isten az egyik kezéből a másikba. Itt is Jézussal, meg odát is Jézussal. Miért olyan nagy dolog ez? Persze a halál ellenség, hogy ne. Átmegyünk rajta majd mindnyájan, na de itt Jézussal, meg odát Jézussal, egyik kezéből a másikba. Ismerem, szeretem, tisztelem őt, ott is ismerni, szeretni, és tisztelni fogom, és ott már ráadásul szélről-szélről látom is. Elérkezünk egyszer a határhoz, és kérik az útlevelet. Eljutottak Genezáret földjére, mert megtartotta őket Jézus. A Zsoltáros azt írja, 139. Zsoltár, elől-hátul körülzáltál engem, fölöttem tartott kezedet, és kivon minket a pusztulás verméből. Értjük? Nyújtja a kezét feléd, az átszegezettet, a szeretőt, az irgalmas kezet, hogy kivonjon minket a pusztulás verméből. Egy kérdés maradt csak hátra, és be is fejeztem. Mi a válaszod Jézus Krisztus hívására? Nyújtja feléd az értet helyetted, és miattad átszegezett kezét. Kell vagy nem kell? Lehet dönteni. Azt mondja, az ajtó előtt állok, a szíved előtt, és zörgetek. Ha meghallod a szómat, ma is nagyon remélem világosan és értetően szólt. Ha meghallja valaki az én szavamat, szómat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Közösséget vállal velünk. A szennyesekkel, a mocskosokkal, az ilyen-olyan gondolatokkal, küszködőkkel, akik nem bírunk az indulatainkkal, akikben sokszor nincsen szeretet, akiknek ott jár az agya a parázna gondolatokkal, akik ráállunk sokszor arra, hogy az üzletnek nevezzük azt, ami nem az egészen. Szóval úgy, ahogy vagyunk, szeret minket az Isten. Valóban Isten fia az, aki hív magához. Mi a mi válaszunk az ő keresésére és hívására? Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy nem pusztultunk el eddig, hanem ma is itt lehetünk, és hallhatjuk a te szavadat, az irgalmasat, a szeretőt. Köszönjük, hogy újat akarsz kezdeni velünk, hogy zörgetsz a szívünk ajtaján, megtanítasz a várakozás csodájára, és aztán majd megmutatod a te dicsőségedet. Áldunk és dicsőítünk ezért, hogy nem hagysz minket magunkra, hanem kivonsz a pusztulás verméből, és a lábainkra állítasz minket, és megáldasz és jössz velünk, és harcolod a harcainkat, és rád mindig számíthatunk, mert megígérted, hogy veletek vagyok a világ végezetéig, minden napon. Kérünk, Istenünk, legyél velünk. Kérünk, lépjél be az életünk hajójába. Vedd át te az evezőt, és vedd át te a kormányt. Mi szeretnénk odaadni magunkat neked egészen és teljesen, hogy megértsük a te jó és kedves és tökéletes akaratodat. Adj nekünk világosságot, kérünk, hogy megértsük mindazt, amit velünk akarsz. És köszönjük az ígéretet, nagyon szeretsz minket, életedet adtad értünk, és vezetni akarsz bennünket. Segíts, hogy megszülessen a hitvallás a szívünkben, vagy megerősödjön, ha már veled járunk. Bizony, Isten fia vagy. Amen. Maradjunk egy rövid időre csendben, és kiáltsunk Istenhez. Imádkozzuk el együtt a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt a himnuszt és a székely himnuszt elénekelnénk, szeretettel adom át a Nagykovácsi Református Gyülekezet tagjainak a köszöntését, ahogy nagy tiszteletű úr is említette, szószékcsere van. Örömmel jöttem a csepeli gyülekezetbe, örömmel szolgáltam. Isten áldja meg a testvéreket a továbbiakban is. Énekeljük el a himnuszt, és aztán a székely himnuszt. Vegyük Isten áldását. Ezt mondja a mindenható Isten, akik sokakat az igazságra vezetnek, fénylenek, mint a csillagok, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el kivulónő énekként a 300. dicséretünket, lelkem drága Jézusa.